A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendége pedig Becsei Zsolt, közgazdász, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, volt európai parlamenti képviselő.
Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és utolsó pozíciójából fakadóan, már mint abból a minősítésből fakadóan kérdezzük itt első körben, tekintettel arra, hogy szűk egy hete volt az Európai Uniós csúcs, amelyen többek között az a döntés született az Európai Uniós vezetők részéről, hogy Ukrajnát és Moldáviát felveszik tagjelölti státuszként, míg nyugat-balkáni országokat nem. És akkor visszakanyarodva itt az ukránokra és a moldávokra, nézzük első körben, hogy ez a titulus, ez a fajta minősítés mit is jelent esetükben? Ez már a belépő a mennyországba, vagy még nem teljesen?
Hát nem teljesen. Ugye maga a tagjelölti státusz is változott az idők folyamán. Most az idők folyamán alatt mondjuk az 1990 utáni keleti bővítést érdemes csak számolni, hiszen a mi esetünkben ma maga az európai megállapodás, mint megnevezés jelentett egy előszobát a majdani Kánoán felé, hiszen annak a preambulumában, az európai megállapodások preambulumában volt, egyébként ez az Antal, Valensa és Havel 3-as fogat erőszakoskodás, ott voltam Brüsszelben, mint kezdő diplomata, és ugye ez volt a dolgom. Tehát az ő erőszakjukra került be az alapszerződésbe, hogy ezek a társulások majd oda vezetik a kapcsolatokat, a két fél abban reménykedik, hogy oda vezetik a kapcsolatokat, hogy beadhatják a tagsági kérelmüket az illetországok. Utána jöttek a koppenhágai kritériumok, tehát mindig mást értettünk alattuk, és a 95-ös
hát zságrági... Elnézést, hogy megszakítom, de hát ugye maga a közösség is változott, hiszen más lett a jogi keret, a jogi formája. De hogy csak, hogy érdekességként szerintem a kedves hallgatóknak, ami szóba került, az 1994 tavaszán történt, ha jól emlékszem.
Így van. Ugye Antal József az egy verettes konzervatív ember volt, de egyébként Havel és Valensa is, és ugye az volt a döntés, hogy mivel a preambulumban benne van a kétféle együttes óhaj az európai megállapodásban, hogy ez a szerződés a tagsághoz vezet, ezért megvárták, míg minden tagállam ratifikálta az európai megállapodásunkat, és utána lehetett beadni. Most a csehszlovákok közben szétváltak, tehát ezért a magyar-lengyel kettős futott előre, és gyakorlatilag mi mondjuk egy héttel hamarabb adtuk be, mint a lengyelek, de mind a két kormány 94 áprilisában, tehát amikor Boros kormány beadta a hivatalos csatlakozási kérelmet, mert február 1-én lépett életbe a magyar és a lengyel európai megállapodás, és akkor mondhattuk azt ki, hogy a tartalmát a tagállamok parlamentje is ratifikálták. Tehát ez egy ilyen veretes megközelítés volt, ezért nem adtuk be korábban.
De azért Magyarországnak is hosszú időbe telt, ugye még elérte a teljes jogú EU-tagságot, akkor visszakanyarodva ehhez a témához nézzük, a ukránok mire számíthatnak, és egyébként mennyi ideig tart maga a folyamat alapesetben? Ha egyáltalán meg lehet határozni a futamidőt?
Nem lehet meghatározni. Ráadásul ez a státuszjelölés, ami mondom, a balkániakkal 95 után lett igazándiból divat, hiszen az első nagy keleti bővítés az európai megállapodásokkal már megkapta ezt a státuszt kvázi. Igazándiból a tényleges pont, a következő nagy pont ebben a folyamatban a csatlakozási tárgyalások megkezdése. Ugye azzal önmagában, hogy valaki tagjelölt lesz, azzal még a csatlakozási tárgyalások nem indulnak el.
Szóval a koppenhágai kritériumok egyébként nagy vonalakban azt jelentik, ugye, hogy a Európai Unió jogrendszeréhez alkalmazkodnia kell a tagjelöltnek első pillantásra. Tehát az uniós irányelvnek megfelelően kell átalakítania tulajdonképpen a alkotmányos berendezkedését.
Hát igen, a Koppenhágai kritériumnál az négy nagy területet is vizsgált, és valóban ezeket szokták a különböző előrehaladási stádiumokban a bizottság részéről megvizsgálni. Most azért volt egy különleges vizsgálat, mert az adott országok, először Ukrajna február végén, tehát a támadás után 4 vagy 5 nappal, 28-án, majd rákövetkezően egy hétre Moldova és Grúzia, nehogy már mi is lemaradjunk, beadták a csatlakozási kérelmüket, és erre reagálnia kell az uniónak. Az első reakció ilyenkor az, hogy a tanács felhatalmazza a bizottságot, hogy küldjen ki egy úgynevezett kérdőívet. Ez a questionnaire, az a 96-ban a magyar csatlakozási folyamatban, talán az idősebbek emlékeznek rá, 3 hónap alatt ki kellett töltenünk, 5000 oldal angolul, stb. Tehát egy questionnaire-t kiküldenek, és amikor azt az illető tagjelölt ország megválaszolja, mondjuk itt 2-3 hét alatt Ukrajna megválaszolt, ez nyilván nem olyan mélységű lehetett, mint a mi 96-os, ahol tényleg bennaludtunk éjszaka a BEM-téren, meg minden, és a kormány különböző minisztériumokban is 7 nappal téve dolgoztunk, hogy 3 hónap alatt beadjuk a kérdésekre a választ. Tehát ez egy jóval egyszerűsítettebb folyamat, inkább kommunikációs politikai folyamat az ukrán esetben. Utána születik egy ilyen válasz, és amikor ezt beadják, akkor ugye a mi esetünkben 1 évig vizsgálta a bizottság, meg is kellett vizsgálni, hogy lehetséges-e egyáltalán bővülés, ez volt az Agenda 2000 nevű vizsgálatuk 97-ben az Unió részéről, hogy egyáltalán hogy lehet megcsinálni ezt a tagsági tárgyalást, és ugye 97 nyarán döntöttek arról, hogy tagjelöltek lehetünk, és utána 98 márciusában indult el a keleti tárgyalás.
És ahogy szokás volt mondani, mindig 4 évre voltunk az Európai Uniós tagságtól.
De van, aki 15-re van. Mert Törökország, igen, 87-ben adta be szegénye a kérelmét. Ugye nagyon nagy diplomáciai felháborodás volt Törökország és barátai, például akkor a britek mindig részéről, 98-ban, hogy mi az, hogy a közép-európaiak hamarabb kezdenek egy csatlakozási tárgyalás, mint Törökország, ugyanis a törökökkel nem akarták elkezdeni a tárgyalást hosszú ideig. Készültek róluk vélemények, bizottsági vélemények, évek múltán, akkor még nem 2 hét alatt készítették meg egy hónap alatt, hanem egy év alatt, de nem indították a tárgyalást, és például 98. március 31-én, amikor elindult a 6 plusz 6-tal a tárgyalás, mert nem is ott mind a 10-zel, meg 12-vel indult, mert Mecsár, meg a román ügyek miatt többen még hátrébb voltak. De most ebben nem is megyek bele. Amikor elindult a tárgyalás,
érdekes kitérő, mert ugye Törökország speciális szerepe miatt is fontos tényező. Egyéb iránt, ha már töröknek tartunk, ez a pozíció, ez hogy is mondjam, tehát levegőben van, vagy meg csaklott a törökök csatlakozása?
Nem, formálisan elkezdődött. Erre térnék, hogy 98-ban, amikor mi csatlakozási tárgyalásunk elkezdődött, az első nyitó konferencia, ahol ugye elhangzanak a nyitóbeszédek, akkor a törökökkel kellett valamit kezdeni, hiszen hamarabb jelentkeztek, és ezért hogy minden egy csatlakozási folyamat is volt a csatlakozási tárgyalásokkal párhuzamosan, és abba vettük bele a törököket, mert akkor még ők nem kaptak tárgyalás kezdése zöld utat. A török tárgyalás kezdése ez a zöld út, 87-ben adták be a kérelmüket, csak azon, hogy a kedves hallgatók emlékezenek, az 2005-ben történt meg, amikor Törökország EU-s barátai, főleg a britek, ugye kizsarolták azt, hogy főleg a magyar-osztrák vonalon a horvát csatlakozási tárgyalásokat el akartuk kezdeni, de csak úgy tudtuk a horvát csatlakozási tárgyalás 2005-ben elkezdeni, és kikötni azt, hogy mindenki saját maga érdemei szerint tárgyal, hogy a törökökkel is elkezdődött 2005-ben a csatlakozási tárgyalás, de különböző menetek szerint ment, a török azóta se fejeződött be, gyakorlatilag 5-6-8 fejezetet zártak le, a 10-11-ben elkezdődött Szerb-Montenegróinál még annyit sem, és ugyanakkor a horvát meg ugye 11 közepére a magyar elnökség végére be is fejeződött. És
ebben nagy részünk volt, egyébként tegyük hozzá.
Így van, mi alattunk zártuk le. De már folyamatosan az látszott 2005-től, hogy eltért a horvát és a török csatlakozási tárgyalás menete is. A török az olyan lassan vánszorok, hogy még lehet 150 év is, még itt voltak Magyarországon, annak a hossza, amire befejeződik. De egyébként a 10-es évek elején, tehát 12-13-ban elkezdődött nyugat-balkáni bővítések, nevezetesen először Montenegró, majd Szerbia, is nagyon lassan haladnak, őnáluk is csak 1-2 fejezetet zárt.
Hát külön pikantéria volt ugye, hogy a mostani uniós csúcson föl sem merült a nyugat-balkánnak a pozíciója, nem?
Igen, hát a közös közleménybe tettek erre kitért át, meg ha jól tudom, akkor ugye ebbe a berlini nyugat-balkáni folyamatba meghívták ugye a 6 ország államfőit, és megnyugtatták őket, hogy nem lesz róluk elfeledkezve, mert a Nyugat-Balkánon és az őket támogató országban is, hát emlékezünk, hogy a magyar miniszterelnök is mit mondott, ugye Boszniáról, meg egyebek, de mindenki fölhorkant Albánia és Észak-Macedónia ügyében is, meg hogy akkor szerbeknél is haladjon a tárgyalás. Tehát a Nyugat-Balkán barátai nagyon fölhorkantak.
És itt van még Grúzia is, bocsánat, már tágítjuk a kört. Nyugat-Balkán után, ugye, ők is kaptak egy gesztust.
Így van.
Egészen pontosan most nem Grúziának hívjuk.
Georgia. Ami azért érdekes, mert Moldovának és Ukrajnának megadták a tagjelölti státuszt, tehát adott esetben egy következő nagy politikai döntés, ami még hátra van, és maga ez a döntés is lehet akár 5 vagy 8 év. Elindult velük a csatlakozási tárgyalás. Persze azt mondom, látjuk, hogy a törökökkel 2005 óta folyik, szerbekkel, montenegróiakkal is már 10 éve, és még mindig nincs vége. De ott még erre legalább van egy gondolat, hogy elindulhat, de Georgiára még ezt a jelet sem adták meg, tehát azt mondták, hogy tagjelölti státusza lehet, de még a tagsági tárgyalásra nem tekintették éretnek. Azt mondták, hogy a meghatározott prioritásokat még mélyíteni kell ahhoz, hogy Georgia ezt megkapja. Tehát ez azért nagyon érdekes, mert az egész posztszovjet térségben a 90-es évek elén ugye magyar ilyen bővítési diplomataként, vagy első politikai diplomataként végigéltem ezt a különbözettét, tehát a posztszovjet országok egész a legutóbbi időkig nem kaptak semmilyen tagságígérvényt. Tehát aki posztszovjet volt, a baltiak külön ügy, mert ők ugye már kiléptek a Szovjetunióban, mielőtt az szétesett volna, de a többiek, akik a Szovjetunió halálánál lettek önálló tagok, soha senkinek nem lehetett tagságígérvényt adni. Még a narancsos forradalomnál sem, én emlékszem, akkor EP képviselő voltam 2004-ben, amikor volt a narancsos forradalom. Ugye jöttek a Juscsenkóék, a gázhercegnő, Timosenko és a többiek, és a frakciónkban, a néppárti frakcióban sárközisták megtiltották, hogy bárki Ukrajnának csatlakozási tárgyalásokról vagy perspektíváról beszéljen.
Moldovának azt képest hatalmas változott a világ, de azért a, hogy is mondjam, tehát Budapestről nézve kevésbé tűnik jogharmonizáltnak Ukrajna, Moldávia, vagy akár Grúzia pozíció is a más európai uniós tagállamokhoz képest. Szóval milyen opciók van nekik? Mi az, ami reális lehet számukra?
Ezt azért nehéz mondani, mert ma maga ez az aktus, ez az egész, hogy meghatározták, hogy ki milyen státuszba kerül. Ezek mind abszolút politikai aktusok, és mivel itt lehet még 5-6 év, mire tényleges döntés születik a csatlakozási tárgyalások elindításáról. Hát mondom, Észak-Macedónia 2004 óta már életbe lépett társulásra rendelkezett. Önálló parlamenti vegyes bizottság, amikor mi beléptünk, már önálló vegyes bizottság volt Macedónia és az Európai Parlament között. És még mindig nem tárgyal. Mert nincs meg az a végső kis tanácsi kis döntésecske az apró betűvel, ugye eddig a görög utána meg a bolgár fenntartások miatt, mind a kettő kulturális jellegű, nem tudott elkezdeni tárgyalni Észak-Macedónia, pedig már mindent megcsinált, amit lehet. Albánia sem tud elkezdeni, ő elsősorban a macedón fönnakadás miatt. Tehát magyarul ez lehet 15 éves vagy 18 éves folyamat is, hogy valaki tagjelöltként nem kap zöldöt ahhoz, hogy csatlakozási tárgyalást folytasson.
Egyébként meddig lehet tágítani az Európai Unió határait? Azért ezek a nagyon extrém keleti kilengések már úgy egy első pillantásra Budapestről nézve legalábbis furának tűnnek, és talán nem biztos, hogy erre gondolunk akkor, amikor Európai Unióról beszélünk.
Hát igen, ráadásul újabb és újabb olyan körök jönnek, ahol alapvetően posztkommunista, egyre fejletlenebb, egyre jobban az európai, hogy mondjam, fősodratú értékrendszertől vagy fejlődés vonulattól messzebb eső országok fölvétele kerül szóba, és közben nagyon fejlett államokkal meg nem nagyon tudunk bővülni, hogy Izlandnak volt egy próbálkozása, de visszalépett, Norvégia kétszer, Anglia meg még ki is lépett. Tehát én azt tudom mondani, hogy előbb-utóbb eljutunk ahhoz, a többségi döntések favorizálása mellett is, már 27-en is, hogy előbb-utóbb valamilyen belső köröket meg fognak határozni, ami már nem csak ideológia vagy klubtagság lesz, mint most mondjuk az Eurogroup, az Eurócsoport, hanem lesznek közjogi belső körös következménye is. Például jogszabályalkotásba, hogy csak az Eurócsoportra lesznek bizonyos jogszabályok. Most is egyébként vannak ilyenek, hogy csak azokon kérik számon, ugye a 11-es csomag nagy részét. Tehát csak ők szankcionáltok, akik Eurócsoportok, mi nem például. Tehát már most is van azért a hatásokat illetően egy kétkörös helyzet, de egyre jobban erősödni fog a döntési hozatali mechanizmusok erősítése mellett az, hogy legyen két kör, mert egyre fejletlenebb, és nem csak anyagi értelemben nagyobb tereket jelentő országok jönnek be, hanem a jogharmonizációs szempontban, a jogi kultúra szempontjában is egyre keletiesebb jogi kultúrák jelennek meg az EU-ban, ami nagyon nehezen fog működni. Úgyhogy én nekem ez az érzésem, hogyha politikailag ez így ebeszesedik ez a folyamat, tehát a teljes keleti spektrumot föl fogja ölelni, akkor itt biztos, hogy valamilyen többkörös, ilyen állandó tagokat idéző helyzet is előáll.
Mennyiben játszott, ha már politikai témákról beszélünk, a háborús konfliktus szerepet Ukrajna tagjelölti státuszában? Abszolút ez volt a meghatározó, hogy első pillantáson nézve, vagy más is?
Igen, gyakorlatilag az egész ukrán folyamat az orosz konfliktus tükrében nézendő, mert nagyon hosszú ideig tartott, még kitárgyalták az ukrán szerződést, ugye 14-ig, de a Janukovicsék párhuzamosan kitárgyalták az eurázsiai szerződést. Ugye a végén ő be akart lépni az eurázsiaiba, az oroszok vezette ilyen árnyék EU kezdeménybe, az 14-ben is indult, ugye jött a Majdan, a Pucs, és akkor életbe léptették az EU társulást, de még az EU társulás sem adott csatlakozási ígéretet. De rengeteg olyan folyamat elindult vele, jogharmonizációs versenypolitikai kötelezettség, a vízummentesség rá 2-3 évre, azt hiszem 16-17 az Erasmus programok, tehát olyan dolgok jöttek, ami azért elindította Ukrajnának a nyugatiasítását.
És a sorsfor a fintor, hogy megszakítom, de hát ugye említette, hogy a sárközisták tiltakoztak annak idején Ukrajna felvételére. Ugye most pont a francia soros elnök, pont a francia soros elnökség alatt történt meg ez az aktus.
Igen.
Milyen ráhatása van egyébként ebben a szituációban Emmanuel Macronnak a folyamatokra?
Hát ő nyilván most Európa vezetője színébe tetszelek, hiszen a németeknél egy utódkinevelés zajlik, illetve egy teljes generációváltás, és látszik, hogy most a második világháború után a Scholz alatt a zöldekkel bejön egy új generáció, még már fegyverkezni, mert tehát egészen máshogy határozza meg a helyét Európában, de még nincs egyenlőre olyan formátum, aki Macron. És a Macron most el is indított egy ilyen európai nagy politikai együttműködési folyamatot, ott se tudjuk, hogy mi lesz belőle. Ugye ő zárta le a 2 éves Merre Európa című vitát, tehát ő most az élére áll a folyamatoknak, lökéseket ad az ukrán folyamatnak, hiszen ez még egyszer mondom, mind az orosz ügyek fényében van. Tehát a 2008-tól 14-ig a társulás, 14-től a társulás kibővítése, de tagságról szó se volt. Most viszont elvileg van a tagságról szó, de én azt mondom, hogy legalább 10 év, mire ebből valami lesz, hiszen egyébként ugyan Ciprus kivétel, de háborúban lévő részben megszállt országokkal nem csak a NATO, az EU sem tárgyalt eddig.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.